Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz-KDNP által összeállított 2025-ös költségvetés a családok költségvetése lesz. 3750 milliárd forintnál is többet szán a kormány közvetlenül a magyar családok támogatására, közölte a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a közösségi oldalán. Simicskó István a videóban azt mondta, 2010 előtt a baloldali kormányok idején a gyermekvállalás az elszegényedés kockázatával járt. Gyurcsány Ferencék nem törődtek a magyar családok jólétével, ma azonban már más a helyzet. Tette hozzá azzal együtt, hogy amióta a Pártszövetség kormány az meg négyszerezték a családtámogatásokra szánt összegeket. Magyarország tovább halad azon az úton, amely a családok életkörülményeinek javítását és a gyermekvállalás támogatását tűzte zászlajára immár 14. esztendeje. Felsorolni is nehéz lenne, hogy a magyar kormány azóta mennyi családtámogatási intézkedést hozott, fogalmazott Simicskó István. A budapesti deklaráció elfogadásával a magyar elnökség bebizonyította a versenyképesség fontosságát, jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter Brüsszelben a gazdasági és pénzügyi tanácsülését megelőzően. A tárcavezető a sajtónak adott nyilatkozatában elmondta, a testület utolsó magyar elnöklettel tartandó ülésén a miniszterek áttekintik az Európai Unió és a környező országok gazdasági helyzetét, irányadó vitát tartanak az energiaadó irányelv felül vizsgálatáról, illetve a tervek szerint áttekintik a helyreállítási és újjáépítési eszközt is. A magyar elnökség eredményeire kitérve Varga Mihály emlékeztetett arra, hogy a budapesti nyilatkozat elfogadásával felhívták a figyelmet a versenyképesség fontosságára, és sikerült elfogadni a jövő évi költségvetést is. Jövő februárban indul a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű 9 milliárd forint keretösszeggel rendelkező program, melynek célja, hogy a vállalkozások rendelkezzenek digitális megjelenéssel, és ezen keresztül nyissanak új értékesítési csatornákat, illetve jussanak el új vevőkhöz. Mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a budapesten sajtótájékoztatón. Szabados Rihárd hozzátett: a Demján Sándor programban megvalósuló fejlesztés azokat a cégeket célozza, amelyeknek nincs vagy inaktív a honlapja vagy a közösségi média felületük. Az érintettek a programnak köszönhetően a különböző hírközlési vagy távközlési szolgáltatókkal 2 éves szolgáltatási szerződést köthetnek, melynek része a weblap vagy a közösségi média felület elkészítése, terhelyszolgáltatás és a céges e-mail fiókok kialakítása. Rámutatott, hogy még az Unióban a 10 embernél többet foglalkoztató vállalkozások 78%-ának van honlapja és közösségi média felülettel rendelkezik a 60%-uk, addig Magyarországon 66, illetve 43%-on állnak ezek a mutatók. A menekültekért és hontalanokért felelős szövetségi főbiztos hivatala ideiglenesen felfüggeszti a szíriaiak menedékkérelmeinek feldolgozását, közölte a belga szövetségi kormány szóvivőjének tájékoztatására hivatkozva a La Libre Belgique című francia nyelvű napilap. A beszámoló szerint Olivier Brasseux, belga kormány szóvivő, a belga hírügynökségnek megerősítette, a kormány szerint a szíriai helyzet jelenleg túl átláthatatlan ahhoz, hogy fel lehessen mérni a nemzetközi védelemre, azaz az uniós tartózkodásra a jogosulatlanok lehetséges visszaküldésének kockázatát. Úgy döntöttünk, hogy ideiglenesen felfüggesztjük a szíriaiak menedékkérelmeinek feldolgozását, kivéve azokét, akik az Európai Unió egy másik tagállamában már rendelkeznek valamilyen jogállással. Fogalmazott Brasseux, majd hozzátette, a kérelmek elbírálását mindaddig szüneteltetik, amíg Szíriában a helyzet nem válik átláthatóbbá. Ez idő alatt azoknak, akik már benyújtották menedékkérelmüket, továbbra is joguk van az elszállásoláshoz, tette hozzá a szóvivő. Végül az időjárásról. Holnap eleinte több felé, főként a középső és dunántúli tájakon valószínű havazás, havas eső, eső, délután észak felől több helyen felszakadozik a felhőzet és előbújik a nap, de délen délkeleten még maradnak a felhők. Kisebb csapadék elvétve délen fordulhat még elő, nyugaton, valamint keleten és északkeleten megélénkül az északi szél, hajnalban -2 + 4, napközben 1-5 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Reklám.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16:30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hibai Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zeneakadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Karácsonyi ajándék. Összművészeti ünnepi műsor a Líceum barokk dísztermében. 2024. december 12-én csütörtökön 15 órai kezdettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében tehát egy összművészeti előadásra hívnám a kedves hallgatókat. Neves művészek is fognak fellépni, úgy mint Árvai Zoltán atya, Bajzár Linda zongora művésztanár, Belkovics Zoltán énekművész művésztanár, dr. Ferenc Márk gyermekorvos, Gonda László előadó művész, Halmai Rihárd gitárvirtuóz, Rutka Gergő az egyetemi színpad egyik vezetője, Ruszkai Nóra az egyetemi színpad másik vezetője, Tatár Gabi színművésznő és Teleki Klári grafikus. A rendező dr. Hanisné Petró Valéria, aki a Nem középiskolás fokon című irodalmi műsor folyam szerkesztő előadója. A belépés díjtalan, szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15:30-kor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15:30-kor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
érvényesül a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az EGRI Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotócentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös Szent Évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Szent János Könyvesbolt és Kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János Könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki Palotánál.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Kocsis Fülöp, görögkatolikus metropolita érsek, a beszélgető társam, témánk a püspöki szinódus. Fülöp atya jelen volt az első ülésszakon is, és a második ülésszakon is. Egy-két héttel ezelőtt lett vége ennek az ülésszaknak, szinodalitás. Mit adott hozzá az elsőhöz a második ülésszak? Milyen lelkülettel, tervekkel, aggodalmakkal, reményekkel tért haza a metropolita érsek?
Hát én magam az első után is reményekkel jöttem haza. Sok-sok félelem eloszlott, elhalványult. Most azonban a második ülésszak után egy teljesen új szemlélettel jöttem haza. És hiszem azt, hogy ezt nem csak én látom bele a szinódusba, hanem ez valóban magának a szinódusnak az egyházunkra gyakorolt hatása, vagy annak lehetősége, hogyha együttműködünk vele. Tudjuk, az első ülésszak azért is hordozott nagyon sok kérdést, sőt, generált ellenállást és gyanakvást, mert hát Ferenc pápa, ugye tudjuk, hogy a meglepetések ember, megszólított az egész világot. És nem is csak a katolikusokat, hanem még más felekezetűeket, sőt, nem keresztényeket is, mindenki szóljon hozzá, és hát ezért sokakban ez kiütött a biztosítékot, hogy akkor most hát egyáltalán ez püspöki szinódus, egyáltalán katolikus rendezvény ez, vagy mi ez. És azt mondta a pápa, hogy igen, mindenki szóljon hozzá, hallgassuk meg, ki mit lát. Na most ennek eredménye volt aztán, ez is több körben volt, tudjuk jól, előbb az püspöki karokban, aztán az országos összegzésre volt szükség, majd pedig a kontinensenkénti összesítés történt meg, és ennek lett egy egyetemes egyházban való összefogása, amelyet aztán vittünk a 23-as ülésszakra. És hát abban aztán minden benne volt. Sőt, azt mondhatjuk, hogy azért is kerültek bele így liberális szemléletű témák, mert hát ennek ez a természete, azt látjuk, hogy ők mindig hangosabbak. És ez aztán terítéken is volt a 23-as ülésszakon. Ez az, ami engem is megijesztett, meg hát elgondolkodhatott, többektől tanácsot is, véleményt kértem, hogy ezzel most mit is kezdjünk. Egyértelmű volt, hogy nem szabad beengedni az egyházunkba azokat a légből kapott ideológiákat, amelyek most fertőzik a világot. Egy ideig így fogják még, de aztán mint gyökértelenek el fognak porladni, de addig is nagyon sok kárt okoznak, ez kétségtelen. De hát ezeknek az egyházon belül semmi helye nincsen. De a szinódus nem ezeket a kérdéseket hivatott megoldani, amelyeket kiki éppen hozzá fűzött a véleményalkotása kapcsán. Azt mondta a pápa, hogy figyeljünk a Szentlélekre. Figyeljünk oda, hogy mit mond a lélek, ne szabjunk gátat neki eleve kategóriákkal, ezért nyitotta ki a véleményformálást és a nézeteknek a beengedési körét. Na most a 23-as ülésszak végén is azért azt láttuk, hogy lecsillapodtak azért. Nem kerültek be a záró dokumentumba, nem is engedtük, vagy azok ott már magunk nagyobb számban is voltunk, meg hát nem, az mindig hangsúlyozza a pápa, hogy nem parlament, tehát nem az jön ki, amit a legtöbben mondanak, és szándékunk volt, illetve hát ezt a feladatot kaptuk, hogy figyeljünk a lélekre, és a 23-as ülésszak végén egy olyan szöveg keletkezett, amely tovább vitte, merre menjünk tovább. És még ez tovább szűkítette, hogy úgy mondjam, a pápa, amikor úgy fogalmazott, a 23-24-es esztendőnek a feladat az volt, hogy a missziós egyház hogyan tud szinodális lenni. Ezt járjuk körül. Újra a csoportokat szerveztünk, beszélgettünk ezekről, és aztán a legvégén, ugye a mostani ülésszakon már valóban egy ilyen teljesen letisztult szöveget kaptunk, az Instrumentum Laboris is már mentes volt ezektől a témáktól.
Tehát az a munkadokumentum, vagy kézvezető, amely elindította a második ülésszakot.
Igen, amely alapul szolgált valóban a megbeszéléseinknek. Munkadokumentum, így lehetne fordítani ezt a latin kifejezést, Instrumentum Laboris. És a pápa jelezte is, hogy a kényes kérdéseket, ezeket a nagyon nehéz kérdéseket, amely akár még a gender ideológiához is van köze, de nyilván csak ilyen elenyésző erővel jelenik meg ebben, de a nagy kérdések például a nőknek a szent rendekhöz való kapcsolódása, vagy a digitális kultúrának az újragondolása, vagy a digitális missziónak az újragondolása, és még van néhány ilyen pont, ezeket kiszervezte szakértői csoportoknak. Foglalkozzanak velük ők, mert ez a szinodus ezt úgyse tudja megoldani, és mi pedig azzal foglalkozunk, hogy szinodálissá hogy tudunk válni, hogy közös döntéseket hogyan tudunk hozni. És erre mondom, hogy ezzel jöttünk haza, hogy az egyházunkat, ha meg kell változtatni, már pedig meg kell, mert az mindnyájan érezzük, hogy most azért nem mondhatjuk, hogy most az aranykort éljük az egyházunkban. Nagyon sokan elfordulnak az egyháztól, hiteltelennek érzik az ige hirdetésünket, a papi hivatások, szerzetes hivatások nagyon-nagyon nehezen születnek, tehát nagyon nagy baj van az egyházban, ezt ne tagadjuk le. Merre menjünk? Figyeljünk a lélekre. Figyeljünk oda jobban a lélekre. A hétköznapjainkban, az ima életünkben, a kapcsolatainkban, a döntéseinkben, és úgy látom, hogy fején találta a szöget, nem a pápa. A pápa csak engedte, vezette, terelgette, és ő maga is azt mondta, hogy ez hozta ki a közös munkánknak az eredménye, ez lett.
Több kérdés megfogalmazódott közben bennem. Egyik a papi hivatások nem válsága, de hát kevesebben jelentkeznek papnak, legalábbis a nyugati világban. Magyarországi viszonylatban a görögök nagyon jól álltak. Továbbra is bővelkednek hivatásokban, vagy önöknél is érezhető egy megtorpanás esetleg?
A bővelkedést nem mondhatjuk egyáltalán, de azt ki kell mondani, hogy nem érződik az a nagyon-nagyon fájú hiány, drasztikus változtatásokra készhetne bennünket. Tehát évről évre azért jelentkezik nálunk 6-8 fiatal ember, akikben persze van lemorzsolódás, és évenként tudunk szentelni 3-4 papot. Ez persze 3 egyházmegye.
Igen, tehát a metropólia.
Ez az egész metropóliát jelenti, de ez azt jelenti, hogy az egyházunkat el tudjuk látni, a híveket. Persze nálunk is volna jelentősebb igény, hiszen van egyfajta fejlődés, főleg a fővárosban, Dunántúlon, azokon a területeken, ahová elvándorolnak a görögkatolikusok. És még egy elem talán megfigyelhető, nálunk még van a családok, ahol több gyermek van. Ennek is több oka van, például a hagyományokhoz van nagyobb ragaszkodás, vagy az életszerűbb vallási élet, inkább úgy mondom testközeli vallási élet, akár a papoknál, akár a szertartásainkban. Úgyhogy a jövőt nem látom, de én e tekintetben nem aggódom a mi hivatásaink alakulása miatt, sőt azt mondhatom, hogy nem hivatásgondozást végzünk, hanem családgondozást. Hogy a családokban az egészséges környezetből jöjjenek a hivatások. A mai világnak sajátosság az is, hogy mindenhonnan jönnek hivatások, tehát 30-40 éves korban, vagy akár még később diplomával, vagy egy megküzdött fél élet után döbben rá az ember, hogy miért nem ezt az utat választottam. Nálunk a jelentkezőknek több mint 90%-a továbbra is 18-20 éves fiatal ember, aki a családban vagy a parókiális környezetben kapta hivatását.
A papcsaládok adják-e továbbra is a hivatást, tehát száll-e apáról fiúra olykor, mert vannak dinasztiák, vagy voltak dinasztiák a görög katolikus világban.
Nincsen pontos statisztika a fejemben. Többnyire a szemináriumban azt figyeltük meg, hogy a kispapoknak kb. Egy harmada papcsaládból származik. Lehet, hogy ez a szám, ez az arány csökken. Tehát, minthogyha a papcsaládokból talán kevesebb jönne, de ezt nem tudom alátámasztani, és hát ma is vannak, hála Istennek, olyan fiatal emberek, akik az édesapjuk hivatása indította el őket is a papi élet útján. Ez körülbelül egy harmad, úgy tudom, most is megmaradt.
Vissza a szinódus tanulságaira és a diagnózisra, az önök egyházmegyeiben, a metropóliában hogyan tervezi az átültetését magyar talajba, mindazt, amit hazahozott?
Valóban nagy felelőssége van azoknak a személyeknek, akik ott lehettünk. Mert élő módon tapasztaltuk meg, hogy mit jelent a Szentlélekben való beszélgetés, mit jelent az emberi kapcsolatokban a Szentlélekre való odafigyelés. Félő, hogy ez úgy, ahogy van leírt szövegeken keresztül, nem nagyon megy át, nem nagyon adható át. Úgyhogy mi, akik ott lehettünk, azt a hivatást kaptuk, azt a feladatot kaptuk, hogy legyünk a szinodalitás misszionáriusai. Volt egy olyan találkozó április-május táján ebben az évben, amikor Ferenc pápa az egyes egyházakból, országokból és keleti egyházakból egy-egy papot hívott. A parókusoknak vagy plébánosoknak a találkozója. És nekik is ezt mondta, hogy ti vagytok a szinodalitás misszionáriusai, vagy apostolai. Mert aki ezt megtapasztalta, az tudja, hogy igen, létezik egy ilyen másfajta szemlélet, amely másik emberre úgy tekint, mint nem csak mint embertársára és testvérére, hanem mint aki hozzásegíthet engem ahhoz, hogy a szent lelket jobban meghalljam, a Szentlélek szavát jobban meghalljam. És ez egy olyan magatartás, ha úgy tetszik, egy megújulás, vagy egy újfajta szemlélet, amely azért ráfért a katolikus egyházra. Mondok egy példát. Amikor egy katolikus ember beszél, vagy egy keresztény ember egy nem hívővel beszél, óhatatlanul ott van benne az, hogy hát én tudom, hogy meg vagyunk teremtve, tudom, hogy meg vagyunk váltva, tudom, hogy az Isten szeret, hát én többet tudok, mint te testvér, mert te hitetlen vagy, és te ezeket nem tudod. Na most ez a többlettudás óhatatlanul bennünket gőgössé tesz, vagy legalábbis ezt érzik rajtunk. És lehet, hogy mi katolikusok tiltakozunk, hogy miért tartanak bennünket, nem tudom, gőgösöknek, vagy nem tudom, mert ezt érzik rajtunk. mi nem akarunk ilyenek lenni, de a kinyilatkoztatás boldogító ismerete óhatatlanul egyfajta felsőbbre tudatot késztet, nyilván teljesen öntudatlanul. Most azt mondta a pápa, hogy a második vatikáni zsinat úgy fogalmazott, hogy a kinyilatkoztatás a párbeszédben, az Isten által kezdeményezett párbeszédben bontakozik ki. Tehát nem csak van egy nagy tanítás, és akkor hopp, azt elhiszem, beteszem az agyamba, vagy szívembe, és akkor most azt szerint élek. Hanem az Istennel való párbeszédben formálódik meg mindenkiben az Isten ismeret. És ezt kell továbbadni, hogy párbeszédbe kerüljek a világgal, a másik emberrel. Na most a párbeszéd föltételezi, hogy őt ugyanolyan társnak és beszélgető társnak tartom, mint én magamat. És föltételezem, hogy rajta keresztül is szólhat a lélek. És már is egészen másképpen viszonyulok hozzá. És én is nagyobb nyitottsággal figyelek oda, hogy mit mond a Szentlélek. A másik is azt érzi, hogy ez valóban figyel rám, és aztán hát, hogyha át tudom adni ezt, hogy én, az én szavamból is meghallhatja, ami megérinti az ő lelkét. Úgyhogy ez egy nagyon lényeges változás lehet, ha komolyan vesszük, és én úgy érzem, azért is örülök, hogy a rádión keresztül beszéltek erről, mert szeretném minél több embernek ezt elmondani. Ez a feladatunk, hogy legyünk jobban lélekre figyelők. Papi csoportoknak beszélek erről, megszervezek találkozókat híveknek, Debrecenbe kezdtük el a szinodusi kávét, Nyíregyházán lesz majd egy ilyen szinodusi pizzázás, itt Pestenben lesz egy szinodusi sütizés, szóval, hogy mindenféle köröket nyitunk, hogy eljusson az emberekhöz ez a fontos feladat, hogy jobban oda kell figyelni a Szentlélekre, és vizsgáljuk meg, beszéljünk erről, ki maga értelmezze a saját életi helyzetében, mit kell tenni annak érdekében, hogy jobban figyeljen oda a Szentlélekre.
Igen, és hát mindenkitől a megközelítés módjából, a vívódásaiból is tanulhatunk. Tehát nekem nagyon tetszik, amit Érzsek úr mondott arról, hogy nem szabad gőgösnek lennünk, hát ez egy ajándék, amink van, és hogyha azt magunkba zárva kizárjuk a világot, és nem figyelünk oda embertársainkra, hanem csak kioktatni akarjuk őket, akkor magunkat is elszegényítjük, illetve hát a keresztény üzenetet csonkítjuk, nem?
Így van. Többen botránkoztak azon, nem tudom pontosan idézni, de Ferenc pápának volt egy nagyon meglepő mondata, hogy a misszió nem lehet erőszakos. Nem ezt mondta, hanem hogy amikor misszionálunk, akkor vigyázunk arra, hogy ne legyünk erőszakosak. Más szavakkal fogalmazta meg, amelyik meghökkentőbb volt ennél, mert nyilvánvalóan ne legyünk erőszakosak, de ez rejlett benne, hogy úgy adjam tovább az örömhírt, hogy az a másik számára is befogadható legyen. És ez nem magától értetődő, nem biztos, hogy ez megy magától. Ha nem figyelek oda, akkor óhatatlanul ez a felsőbbség tudat és gőg kialakulhat bennünk. Arra hívja fel a pápa figyelmet, és az egész szinodus ezt járta körül, és ezt folytatjuk még tovább, hiszen nincs egy recept, nem írtuk le, hogy ezt kell csinálni, és akkor majd megvalósul. Hogyan tudom elérni azt, hogy a szándék meglegyen bennem, hogy figyelek a lélekre. És például ez a, hogy szó volt erről, hogy hogyan tudjuk ezt a hétköznapokba megvalósítani. Ezt pontosan a hétköznapokba kell megvalósítani. Az ima életben is, ott is jobban kell figyelni a lélekre. Vajon mindig mondhatom, hogy imádkozom és figyelek a lélekre? Sok esetben imádkozom, aztán azt sem tudom, hogy a végén, hogy most mit is csináltam. Tehát, hogy figyelünk a lélekre az imádság közben is, és tudatos kell, hogy legyen bennem az a szándék, az a magatartás, az a törekvés, hogy minden élethelyzetben figyeljek, mit mond nekem a Szentlélek. Az Isten minden eseményen, minden helyzeten keresztül tud szólni hozzánk. Föl kell ismerni az idők jeleit. Hát akkor a másik emberben, aki esetleg nem vallásos ember, nem gyakorló keresztény, őt is föl tudja használni az Úr is, hogy nekem üzenjen valamit. És akkor éljek úgy, hogy Istenem, mit üzensz nekem? Ma reggel indulok, mit fogsz nekem mondani? Kin keresztül fogsz hozzám szólni? Ez egy olyan magatartás lehet, amely valóban a hitünket mélyítheti, szélesítheti, befogadhatóbbá teszi majd ebben a mai beteg társadalomban.
Még egy dologra kérdeznék rá, a keleti egyházaknak volt egy kérdéscsomagja, amit szintén szakértői grémiumnak adott át a pápa, tehát nem volt része. Igen. A plenáris diskussziónak.
Így van.
Miről van szó?
Hát ez is egyike azoknak a kérdéseknek, amelyeket kivont a pápa. A szinódus, most a szinódusi alapdokumentumból, mondván, hogy ezek olyan súlyos kérdések, amelyeket ez a szinódus nem fog tudni megoldani. Most alapvetően a keleti egyháznak ma nagyon súlyos problémája, hogy sok olyan egyház van, ahol a hívek nagyobb számban vannak a történelmi határon kívül, mint azon belül. Na most nem csak arról van szó, bár az is lényeges kérdés, hogy hogyan őrizhetik meg az identitásukat, mondjuk, akik Európába, vagy Kanadába, vagy valahova Ausztráliába elmentek, és nem is találkoznak a saját egyházuk papjával. A latin plébános vagy a püspök nagy jó szíve befogadja őket, de ő csak a római katolikus egyházat kincseit tudja elétárni, és így tovább. Hogy ne oldódjanak föl, ne veszítsék el az identitásukat. Na de arról az is nagy kérdés, hogy a történelmi területen lévő egyházi vezetőknek van-e joghatósági kapcsolata azokkal az emberekkel, akik elmentek másik országokba? Ez egy nagy kérdés. És ezt meg kell oldani, mert hogyha most azt mondjuk, hogy a nagyobb számban vannak az egyház megyéiktől, vagy az egyház területétől távol, akkor azt lehet mondani, hogy akik az ország határt elhagyják, akkor elhagyták az egyházukat is. Tehát egy nehéz, ráadásul...
És nem csak a magyarokra gondoljunk, hanem a szírekre, az örményekre, az egész közel-kelet.
Igen. Tehát mi görögkatolikusok, magyar görögkatolikusoknak nincsenek ilyen nagy problémáink. Hát akik elmentek Angliába, például Londonba, megszerveztünk egy egyházközséget, amely nem az én joghatóságom, hanem az ottani helyi, egyébként ukrán görögkatolikus egyház joghatóságának a része. Ma jelen pillanatban ez az egyházi helyzet, és hát ez egy nagy kérdés, hogy szabad ezen változtatni, milyen irányban, milyen módon, milyen ritmusban. Például ez az első ülésszaknak egy nagy kérdése volt, többen is fölemelték a szavukat, hogy a keleti egyházak vezetőinek a joghatóságát terjesszék ki az ország határon kívülre.
Tehát mint egy személyi prelatúra, vagy hogy lehet ezt elképzelni?
A személyi prelatúra az nem rossz hozzáállás, az azt jelenti, hogy egy-egy országon belül mondjuk azok a személyek, akik abba az egyházba tartoznak, ők mind függetlenül a lakóhelyüktől, annak a parókiának, vagy plébániának a tagjai. Ilyen van, hiszen Magyarországon a ukrán görögkatolikusoknak is hozunk létre egy ilyen személyi parókiát, és akár Budapesten, akár Győrben, Veszprémben, vagy máshogy élnek, ők ennek az ukrán görögkatolikus közösségnek a részei. Na de a személyi prelatúra, a személyi parókia az a helyi püspök keze alá tartozik. Tehát az ukrán görögkatolikus közösség, ami magyar görögkatolikus egyházunknak a része. Igen. Hogyha más országokban van ilyen, akkor az még nem tartozhat a... Szóval talán ennek a technikai részleteiben most ne bonyolodjunk bele, de ez egy nagy kérdés, egyebek között sok más kérdéssel együtt is, amely az első ülésszakon nagyon erőteljesen följött, és aztán csodálkozva láttuk, hogy kivették a témák közül. És hát egy kicsit méltatlankodtunk is, hogy akkor most erről nem lesz szó, de aztán később megértettük, hogy igen, mert ez is egyik témája.
Ez a szakkérdés, amit nem lehet hozzászólni, hogy az ember nem tájékozott benne.
Említettem a digitális misszió, vagy a papképzés, vagy a püspök és a megszentelt életűek közösségének a viszonya, és így tovább. Tehát sok olyan téma van, amit viszont azt mondta a pápa, hogy foglalkozunk vele, ezeknek a szakértői munkacsoportoknak következő év júniusáig kell az asztalra tenni az eredményüket, és hát aztán majd ők foglalkoznak tovább, de ez már nem a szinódus dolga.
Az is újdonsága volt ennek a második ülésszaknak, hogy volt egy nem tudom hány pontból álló záró dokumentum, és akkor a korábbi alkalmakkor ebben elmélyedbe tovább gondolva jött egy pápai útmutatás levél, és az tett pontot erre a munkaszakaszra. Most pedig azt mondta a pápa, hogy ilyen nem lesz, ez a bizonyos záró dokumentum a pápa dokumentuma is, tehát azt jelenti, hogy a pápa elégedett azzal, ami történt.
Ahogy említettem, Ferenc pápa meglepetések embere, valóban ilyen még nem volt, és mi is meglepődtünk, ott jelentette be, hogy jó, akkor most amit így ti összeállítottatok, ez lesz a szinodus záró dokumentuma. Ez nem azt jelenti, hogy ez a pápa levele, nem azonos vele, de úgy látta jónak, hogy nem szükséges ezek után még ő neki egy másik fajta összegzést összeállítania, elégségesnek tartja arra, hogy a szinodusnak ezt a szemléletét tovább vigye. Ahogy említettem, nem lehet szövegek, leírt instrukciók alapján megvalósítani azt, amiről itt szó van. Nagyon sok hasznos tanács van a szövegben arra vonatkozóan, hogy a Szentlélekre figyelve hogyan tudjuk mondjuk a döntéseinket jobban átgondolni, többeket bevonni a döntésekbe, vagy akár az is, hogy a nők szerepéről is van szó ebben az záró dokumentumban, mennyire fontos, hogy a döntésekben a nőket is bekapcsoljuk, hiszen rajtuk keresztül is szólhat a Szentlélek természetesen. Úgyhogy más minőségű dokumentum ez, mint mondjuk a korábbiak, amelyek megjelentek egy-egy szinodus után. A tekintély elve, vagy a tekintély súlya a püspöki szinódusi záródokumentum most is, hogy ez elégségesnek tartja a pápa arra, hogy amit ez a szinódus üzenetként megfogalmazott, ennek alapján tudjuk majd továbbvinni.
Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitával beszélgettünk a szinódusról. Itt köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival keresztelő Szent János jelentőségéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Tekintetem a hegyek felé emelem, honnét is jöhetne segítségem? Segítséget csak az Úrtól kaphatok, aki az eget és a földet teremtette. Ő nem hagyja, hogy meginogjon lábad, nem szunnyad az, aki őriz téged. Bizony sosem szunnyad, sosem alszik, aki őre Izraelnek. Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged, ő áll jobbot felől. Napközben a napheve nem éget, és a hold nem árt neked éjjel. Megvéd az Úr minden bajtól, és megőrzi lelkedet. Az Úr megőriz jártodban, keltedben, mostantól fogva, és mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórám. amikor is a gondolkodásunk középpontjában keresztelő Szent Jánost állítjuk, ő volt az utolsó próféta Jézus születése előtt. Mit gondoltok, hogy mi köze lehet a kagylónak a keresztséghez?
Hogy a kagylóban lehet gyöngy, és az bármilyen lehet kicsi, nagy, lehet fehér, lehet színes, lehet kerek, lehet más formájú, és ezt egészen addig nem tudjuk meg, amíg kinyílik. Én erre gondoltam.
Hát így vagyunk a várakozással is, hogy vannak események, amiket nagyon várunk. Karácsony előtt heteken át készül az egész család, közben álmodozunk arról, hogy milyen lesz az ünnep, mit fogunk ajándékba kapni, örülni fog-e a másik az ajándéknak, amit adunk neki. Amikor közelít a nyár, a vakáció, egyre többször töprengünk el azon, mit fogunk csinálni. Egy jó kirándulás vagy nyaralás lehetőségéről akár hónapokon át tudunk merengeni. Amikor végre eljön a nagy pillanat, van valaki, aki bejelenti karácsonykor, a szüleink meghúzzák a csengőt, és mi bemegyünk a feldíszített szobába. Évvégén az igazgatói beszédben hangzik el, a tanévet bezárom. Fontosak ezek a szavak, bejelentések. Ettől kezdve ugyanis a várakozás helyébe egész más dolog lép, mégpedig a nagy öröm. Hogy érzitek magatokat, ti is hasonlóképpen élitek-e meg ezeket a pillanatokat?
Igazából karácsony előtt is mindig várjuk, hogy mikor jön már el, meg hogy végre itt legyen az ünnep, mert olyankor együtt van ugye az egész család, és együtt vacsorázunk, együtt beszélgetünk, meg nézünk filmeket, de amúgy szerintem jó, hogy sok idő ez, hogy mire megvárjuk, hogy elérkezzen a karácsony, mert egy év mire eljön, egy teljes év, de szerintem megéri a várakozás, mert utána tele van örömmel ez az ünnep.
Szerintem minden várakozás megéri, mert ugye vannak olyan dolgok, amikre kisebb időt kell várni, és valamire egészen sokat, de hogy ilyenkor nem szabad elfelejtenünk, hogy azért várakozunk, mert egy valami jó dolog fog történni. És sokszor ez tartja bennünk a lelket, hogy ugyanúgy várjuk a nagy örömöt, és én is így vagyok vele, hogy mindig várom már, amikor eljön az advent, akkor egy ilyen megerősítés bennem, hogy itt van már a karácsony nem soká, és ugye számomra az évben az az egyik legnagyobb öröm, amikor együtt van a család, és nagyon meghitt az egész.
A választott nép sokszor kapott ígéretet Istentől. Az idők folyamán ezek egy része be is teljesült. Elfoglalták az ígéret földjét, egy vándorló nomád családból erős nemzetté lettek. Volt azonban az Úrnak egy olyan ígérete, amely még nem valósult meg. Ádámnak és Évának, aztán Ábrahámnak, majd Mózesnek, és meg annyi prófétának egy egészen kivételes áldást ígért meg az Isten. Mi volt ez, Melani?
Egy olyan szabadító felkent eljövetelét, aki majd minden rosszat legyőz.
Jézus koráig már évszázadok óta tartott ez a várakozás. Voltak, akik elcsüggettek. Ha ilyen sokáig tart, akkor biztos nem is jön már a Messiás. A többség azonban hűségesen kitartott. De kit is vártak igazán? A prófétai iratokból sok részletet lehet megtudni a várva várt Messiásról. Nehéz volt elképzelni azonban, hogy az évszázadokkal korábban kimondott gondolatok majd miként válnak valóra abban a korban, amelyben a zsidóság a Krisztus utáni első században élt. Már nem Asszíria, Egyiptom vagy az Új-Babiloni Birodalom volt a világ ura, hanem Róma. Immár nem a kánaáni népek bálványai jelentettek veszélyt, hanem a görög-római kultúra istenségei. Minden megváltozott. A kultúra, az életkörülmények. A zsidóság különböző csoportjai tehát más és más messiásban reméltek. Sokszor halljuk a Szentírásban a farizeusokat. A farizeusok csoportja, az írástudók milyen messiásra vártak? Barna.
Aki majd helyreállítja a törvényt, a Tóra tiszteletét, és visszaadja a nép szabadságát.
Tehát az ő elképzelésük szerint a messiásnak ugyanolyan hatalma van, mint a királynak, aki legyőzi az elnyomó népet, és akkor visszaadja a választott népnek a szabadságát. A szadúceusok szemében a legfontosabb a jeruzsálemi templom volt, és az ott végzett szertartások megőrzése. Ők hogyan gondolkodtak arról, milyen lesz majd a messiás?
Úgy vélték, hogy a messiásnak a templom dicsőségét kell szolgálnia.
A zelóták, ők egy különleges csoport voltak akkor Izraelben, ők hogyan vélekedtek a messiásról, mit vártak tőle?
Felszabadító vezért vártak, aki sergeket toboroz és hadba indul az elnyomók ellen.
A sokféle elvárásnak volt egy fontos közös pontja. Mi volt ez?
Ez a rómaiak legyőzése és Izrael szabadságának a helyreállítása volt.
Ezt azért fontos megjegyeznünk, mert amikor a messiásról esett szó, a legtöbb zsidó rögtön erre gondolt. És ugye az Isten teljesen másképp tervezte el a megváltást, mint ahogy azt az akkori időben élő zsidók gondolták. Hiszen a gyermek születését majd számos más történelmi esemény fogja jelezni, és ugye nem úgy fog történni maga a megváltás sem, és a messiás születése sem, ahogy azt ezek a zsidók gondolják. A gyermek születése, ahogy az előbb beszéltük, mindig nagyon nagy öröm egy családban. De ha különleges jelenségek és események kísérik a világra jöttét, akkor bizonnyal hamar híres lesz. Így volt ez keresztelő Szent János esetében is, csodálatos volt a születése, és annak kapcsán történt események is. Mit tudunk erről, Melani?
Szülei, a pap Zakariás és Erzsébet, Szűz Mária rokona, már idősek voltak, s nem született gyerekük. Meddők voltak, és ez sok szomorúságot okozott nekik. Egyszer azonban kiderült, hogy Istennek külön terve van velük. Zakariás éppen szolgálatot látott el a jeruzsálemi templomban, amikor az Úr angyala megszólította őt, és a következő hírt közölte vele. Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talált. Feleséged Erzsébet kisfiút szül neked, és te Jánosnak fogod nevezni. Zakariás hitetlenkedett. Öregő már ehhez, ezért különös büntetés kapott. Meg némult, nem tudott beszélni. Felfigyeltek erre az emberek, hiszen sejtették, hogy valami csodás dolog történt vele a templomban. Amikor megszületett a kisfiú, és apja Zakariás szavak nélkül próbálta jelezni, hogy az angyal útmutatása szerint Jánosnak kell elnevezni a gyereket, egyszerűen megoldódott a nyelve. Hitetlenkedés után végre hívőnek bizonyult. A szomszédokat mind elfogta a félelem, és Júde egész hegyvidékén elterjedt ezeknek a dolgoknak a híre. Akik csak hallották, szívükbe vésték és mondták, vajon mi lesz ebből a gyerekből, mert az Úr keze volt vele?
Világossá lett így, hogy Isten szavának befogadása változást kíván tőlünk. A kis János bizonnyal a legjobb nevelést kapta. Szülei gondosan tanították az írásokra, a hitre, az imádságra. Sokszor láthatta édesapját, amint a jeruzsálemi templomban papi szolgálatot látott el. Felnőve mégis sajátos és magányos útra lépett. Mit tett keresztelő Szent János?
Elhagyta a szülői házát, és kivonult a pusztaságba. Hogy itt mit csinált, azt nem tudjuk biztosan. Az Ószövetség tanúsága szerint tabaszorból volt az öltözete, és bőröv a cipője körül, az étele pedig sáska volt és badméz. Biztosan sokat álmélkedett a régi prófétákról, azokról az ígéretekről, amelyeket Isten tett a választott népnek.
Amikor pedig elérkezett az alkalmas idő, Isten útmutatását követve kilépett a magányból, és tanítani kezdte az embereket. A kortársai nagyon meglepődtek, hiszen évszázadok óta nagyon sok időt telt el a legutolsó próféta Malakiás fellépése óta. Hosszú csöndet tört meg János, miközben ő is egy régi ígéretet teljesített be. Márk evangélista azt írja róla, íme elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Isten egykor megígérte, hogy mielőtt eljönne a Messiás, küldeni fog még egy utolsó prófétát. Mi lesz a feladata az utolsó prófétának?
A feladata az lesz, hogy felkészítse a népet a Messiással való találkozásra. Az emberek azonban először nem tudták, mire vérni a dolgot, azt hitték, hogy János talán az Isten felkentje. Nem tagadta, hanem megvallotta. Én nem vagyok a Messiás. János szónak, hangnak nevezte magát, aki bejelenti annak eljövetelét, kire oly régóta vártak.
Tehát keresztelő János megmondta mindenkinek, hogy nem ő a Messiás, hanem ő az, aki az Úr útján előtt jár, hogy egyengesse az eljövendő Messiásnak az útját. És ő azt mondta, hogy ő lesz majd az a szó és az a hang, akinek a szavára már oly régóta vágynik az egész választott nép. És arra is kell figyelni, hogy ugye akkor látjuk meg, vagy látják meg a Messiást, ha felkészülünk erre az eljövetelre, és észrevesszük őt.
Áldom Istenem nevet, csodálom fenséget, legyen dicsőségedre életem. Sötétben megszólítottál, kihoztál fényedre, így adva életed a szívembe. Így adva életed a szívembe. Meglát majd minden szem, és minden tér előtted meghajol. Csak néked áll hatalmadban megtörni szíveket, hogy megtalálják békességedet. Hogy megtalálják.
Ugye gyerekek, mi is nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy keressük az Istent, keressük azt, hogy hogyan van ő jelen az életünkbe, és nagyon gyakran azt mondjuk, hogy nem vesszük őt észre, vagy nem is gondoljuk, hogy ő itt van velünk, de talán ez is azért van, amit keresztelő János is mond, hogy meg kell őt látni, észre kell őt venni, és figyelni kell arra, hogy az Isten hogyan van jelen az én életembe. Mert annyira nagyon fel van gyorsulva a világ, és olyan sok minden történik velünk egy nap alatt, nem beszélve a virtuális kommunikáció adta lehetőségekről és azokon lévő böngészésről, hogy nagyon nehéz kiszűrni azt, hogy hol szólt hozzám az Isten, vagy mit akart nekem ma mondani. És egy kicsit nekünk így az advent idején, nekünk is észre kell ezeket venni, hogy hogyan tudom én a Krisztusnak az eljövetelét hirdetni, és hogyan tudok én arra felkészülni. Vajon én meghallom-e, hogyha hozzám szól, vagy engem akar egy feladatra kiválasztani. Mert azt is ugye a kamasz gyerekeknél nagyon gyakran tapasztaljuk, én pedagógusként, meg ti is gondolom, hogyha anya vagy a tanárok mondanak nektek dolgokat, hogy mit kellene megcsinálni, akkor az esetek többségében gondolom én, hogy az a válasz, hogy majd, és hogy nagyon nehéz azonnali tettre késztetni titeket. És akkor, hogy mi az a indítatás, amiért ti hajlandóak vagytok elindulni, hajlandóak vagytok egy feladatot elvállalni, és az is, hogy akinek a szavára ezt megteszitek, és hajlandóak vagytok arra, hogy majd ő segítségével ti akár a Krisztust hirdetitek, akár pedig anyának vagy a tanároknak a segítségére ti mondjuk egy feladatot elvállaltok. Mert ugye a legkönnyebb az lenne, ha nemet mondanánk mindenre, és mindenki hagyjon minket békén, és a kényelmes életünket ne zavarják különféle feladatokkal és küldetésekkel, hanem mi nyugodtan aludhassunk, ehessünk és beszélhessünk, amikor nekünk tetszik. Igen ám, de az élet az abszolút nem erről szól, mert ez egy vegetálás lenne csupán, hanem ugye ezt a földön töltött életünket tartalommal kell teletenni, és olyan tartalommal nyilván, ami a mi üdvösségünket szolgálja, és azokra kell nemet mondani, amik pedig nem igazán az üdvösségünket, hanem a jelenlegi boldogulásunkat támasztja alá leginkább, és ezt ugye nagyon nehéz különbséget tenni ezek között a dolgok között. Hogy hogyan lehet felkészülni a messiás ígéretére, meg az eljövetelére, arra a keresztelő János egy külön módszert fejlesztett ki, hiszen tanította a népet, amire nagyon-nagyon sokan felfigyeltek, de nem akárhogy tanította őket, hanem most úgy mondanánk, hogy pont olyat csinált, amivel megbotránkoztatta az embereket. Ugyanis, ahogy a Barna az előbb elmondta nekünk, ugye ő teveszőrből volt felöltözve, és egy bőröv volt a csípője körül, és a Jordán folyó vizében megtérésre szólította fel az embereket, és azt kezdte elmondani, hogy térjenek meg, és tartsanak bűnbánatot. És ugye az, amikor az emberek szemébe valaki belemondja azt, hogy ő valamiben hibás, vagy valamit nem úgy tett, amit, ahogy kellett volna, azzal nem biztos, hogy népszerűvé válik. Igen ám, de pont ezért vált annyira figyelemfelhívóvá vagy felkeltővé keresztelő Jánosnak a jelenléte, ahogy ő a bűnöknek a megbánására hívta fel a népnek a figyelmét. Tehát keresztelő János kijelentette, hogy nem ő a messiás, viszont elkezdte tanítani a köré gyűlő embereket, hogy éljenek jó, Istennek tetsző életet, becsületre, tisztességre és a másik iránti jóságra akarta vezetni őket. Azt szerette volna elérni, hogy megváltozzon a gondolkodásuk és az életmódjuk. Ez gyakorlatilag annyit jelent ma a Biblia kifejezésével érve, hogy térjenek meg, és azokat a rossz és Istentől távol való szokásokat hagyják el, és tisztítsák meg a lelküket. És egy nagyon szimbolikus cselekedetet hajtott végre a bűnöknek a megbánására, a megtisztulás és a megtérés kifejezésére. Mi volt ez?
Az emberek megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte, alámerítette őket a Jordán folyóban. Annak jeleként, hogy szakítanak korábbi életmódjukkal, lemossák magukról mindazt, ami bepiszkolta a lelküket. És ez a legjobb felkészülés a messiás eljövetelére.
Így hát nekünk is a mai napon is, meg itt az advent idején az a legfontosabb feladatunk, hogy tisztítsuk meg a lelkünket, mi is járuljunk Szent Jónáshoz, és tegyük le azokat a dolgokat, amik távol tartanak minket az Istennek a szeretetétől, próbáljuk meg megtisztítani a lelkünket, hogy karácsonykor valóban az isteni gyermek meg tudjon születni a szívünkbe, annak teljességében és ragyogásában, ahogy ott a betlehemi éjszakán is beragyogta az ő fénye a sötét éjjelt. Most pedig fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez. Ha hajót akarsz építeni, tanítsd meg az embereket a nyílt tenger után vágyakozni. A vágyakozásban tehát erő van, mellyel képesek vagyunk az utópiákat egészen konkrétan megközelíteni. A vágy a középkori embert magas dómok építésére késztette. Az építőművészet a vágyakozásból élt. A zene a vágyból él. Ablakot nyit az égre. Végső soron minden művészet az örökké valók előképe, a még soha nem létezőjé, az egészen más utáni vágy kifejezése. A vágy ereje beton tud robbantani, a magunk köré font páncélt szét tudja repeszteni, hogy ne legyünk érzéketlenek a másik világa felé. A vágy kinyitja beszűkült világunkat. A vágy nem visszakozik az élet elrettentő tényeitől sem. A remény útjára állít bennünket, meglátatja velünk a realitást, az abban való kételkedés nélkül. Advent idején kérdezd meg mindig magad, mi valójában a legmélyebb vágyod. Ha vágyod tudatos, a szíved tágas lesz. És keresd meg azt, amit keresztelő Szent János akar mondani, hogy térjetek meg, és tartsatok bűnbánatot, s keressük meg azt, hogy hogyan tudunk közelebb kerülni a mindenható Istenhez, és hogyan tudjuk levetkőzni ezeket a régi rossz szokásainkat, megalkuvásainkat, és mindazokat a dolgainkat, amik távol tartanak minket a mindenható Istentől. Segítsen és áldjon meg minket a mindenható Isten advent idején, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária beszélgetett tanítványaival, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátora